Magasztalunk Istenünk, hogy adtad nekünk ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy be akarsz tölteni a te jelenléteddel. Segítségül hívjuk a te nevedet, kérünk, hogy add, hogy megértsük a te igédet, a te beszédedet. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, és köszönjük legfőképpen, hogy te itt vagy ezen a helyen. Kérünk, Urunk, hogy Isten tiszteletünk legyen a te dicsőségedre, és kérünk, Urunk, hogy te, aki ismersz bennünket nagyon jól, tudod, Urunk, hogy milyen lelkiállapottal, milyen gondokkal jöttünk el ide a te házadban. Kérünk, Urunk, hogy szólítsál meg bennünket, te ezt meg tudod tenni, te akarod is, van erőd rá, kérünk, hogy tedd meg, kegyelmedből, hajolj le hozzánk. Kérünk, jó Istenünk, hogy adjad a te ajándékaidat nekünk, az újjászületést, a megtérést, a hit ajándékát. Kérünk, Urunk, hogy vedd kezedbe testvéreinket, akik szolgálnak énekkel, bizonságtevéssel, az ige hirdetéssel, és bennünket hallgatókat is, Urunk. Kérünk, hogy vegyél el tőlünk minden akadályt, és segíts meg, jó Istenünk, hogy rád tudjunk figyelni, halljuk a hangodat, és cselekedjük akaratodat. Amen. Amen. A korintusiakhoz írott első levél második részéből a második verset szeretném idézni az Isten tiszteletünk elején. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Amen. Ezen a délutánon is az Úr Jézus Krisztusról akarunk bizonyságot tenni. Róla fogunk énekelni, és róla fogunk énekeket hallani, hallgatni. Az Úr Jézus Krisztus, aki nagyon sokat tett érettünk, ő itt van ezen a helyen. Nem láthatjuk a mi fizikai szemeinkkel, de ő itt van az ő lelke által. És ebben mi hiszünk, erről meg vagyunk győződve. És ő ismer mindnyájunkat, akik eljöttünk ma délután az imaházba, az Úr házába. És ő meg akar szólítani bennünket, mert jót akar, mert nagyon szeret bennünket. Figyeljünk arra, amit a Jóisten akar mondani nekünk ezen a délutánon. Ő nagyon sokat tett annak érdekében, hogy mi az övéi legyünk. Ahogy olvastuk, ő a keresztre ment, meghalt, szenvedett mi érettünk, a vére kifolyt. Ezért érdemes odafigyelni arra, amit a Jóisten akar mondani. Hát sokféleképpen fog szólni a Jóisten hozzánk, énekeken keresztül, bizonságtevésen keresztül, az ő drága igéjén keresztül. Köszöntöm szeretettel vendégtestvéreinket, akik Nagyváradról érkeztek el hozzánk, a nagyváradi férfikar, köszöntjük szeretettel, és kedves lelkipásztor testvérüket, Giorgio Adrián testvér, akit Isten fel fogja használni az ige hirdetésében. Testvéreink pedig énekelni fognak, és bizonságtevéseikkel szolgálják az Urat, és ez azért van, hogy mi minnyáján értsük meg a Jóisten szavát, az Úr Jézus Krisztus üzenetét, a keresztről való beszédet. Figyeljünk oda arra, amit a Jóisten akar mondani. Én át is adom a szót a kedves testvéreknek, a férfikarnak, a szolgálatokkal, amelyekkel testvérek készültek. Kérjük, meghallgatjuk, imádkozzunk érettük, és az Úr áldja meg ebben a szolgálatban.
Oh. Azokat is, akik minden vasárnap eljönnek az Úr házába, és szeretik az Isten jelenlétét, szeretnek közösségben lenni Istennel. Köszönjük a meghívást, és köszönjük azt, hogy eljöhetünk, és vártak, fogadtak bennünket a testvérek. Lényegében mi azért jöttünk, hogy itt a testvérekkel együtt Isten tiszteleten legyünk. Tévedés ne essék, nem azért jöttünk, hogy egy bemutatót, egy programot, egy ének szolgálatot hallgassanak meg a testvérek. Leginkább szeretnénk közösségbe lenni. Úgy gondolom, hogy az igaz istentisztelet az, amikor közösség van, és a közönség és bemutató közti kapcsolat elmúlik és teljesen elvész, hanem együtt Isten felé emeljük fel a mi hangunkat és énekelünk. Lesz még olyan alkalom, amikor együtt fogunk énekelni a testvérekkel, és kérjük azt, hogy csatlakozzanak hozzánk, és énekeljünk együtt. Voltunk már többször itt Szatmáron, köszönjük azt, hogy egy újabb lehetőséget adtak nekünk a testvérek. Örömmel jövünk, és örömmel megyünk énekelni bárhova, ahol meghívnak bennünket. Úgy gondoltam, hogy azt is jó, hogyha elmondom a testvéreknek, hogy nem egy Vox Nova férfi kórust fognak ma hallgatni, bár vannak énekek, amiket átvettünk tőlük, kaptunk tőlük, és szívesen énekeljük őket. Tudom azt, hogy ők is voltak már itt. Kérem a testvéreket, hogy ne egy olyan színvonalat, ne őket várják akkor, amikor énekelünk mi. Következő ének, amiről énekelünk, a következő ének arról szól, hogy vár a ház. Van egy ház, van egy ország, ahova mi mindnyájan megyünk. És akkor, amikor evangéliumot hirdetünk, akkor, amikor Isten országát, Isten evangéliumát hirdetjük, akkor lényegében azt mondjuk, hogy gyere velem. Nem azt mondjuk, hogy menj előttem, ott van a mennyország, arra kell menni, ezt is ezt kell tenni, olvasni az igét, jó, hogyha ezt olvasod, azt olvasod, majd ezt teszed, azt teszed. Hanem azt mondjuk, hogy gyere velem. Pál apostol is használ ilyen kifejezéseket, amikor azt mondja, hogy legyetek az én követőim. Nem tudom, hányan mondhatjuk ezt el bátran, akárkinek, egy barátkozónak, egy vendégnek, hogy tudod mit, tegyél mindent úgy, ahogy én teszek. Az én imám és az én kérésem az a testvérek felé, a testvérektől, hogy hadd volna valójában ilyen a mi életünk, hogy tudjuk azt mondani, hogy igen, gyere velem, ha azt teszed, amit én teszek, ha úgy jársz el, ahogy én járok el, akkor biztosan mennyországba jutsz. Amen.
Szent barát, már a ház az atyám. Köszöntök mindenkit az Úrházában. Ugye az evangelizációs szó azt jelenti, hogy örömhír mondás. Örömhírt hoznak. Akkor, amikor két ember találkozik, két férfi, így kint a világban, arról beszél, hogy milyen az autóm, milyen a kinézetem, milyen márkájú, milyen motor van benne is. Így el vannak fogulva általában az emberek az ilyen tárgyakkal, és erről beszélnek. Kevesebbet beszélnek az evangelizásról, azért vannak ilyen alkalmak, amikor az Úr házában vagyunk, és hát evangelizálunk, örömhírt mondunk. Ezt szeretnék mondani egy történetet. Egy férfi, aki vett egy autót magának, egy új autót, hát persze azon volt, hogy takarította, megmosta, nagyon vigyázott rá, és egy 8 éves kisfia egyszer csak kijött, játszott a körülötte is, felvett egy darab követ, és ahogy nem vette észre az apukáját, összekarcolta a kocsiját. És persze, amikor az apukája ezt észrevette, hogy az új kocsiját összekarcolta, nagyon vigyázott rá, hát persze, hogy megfogta a kezével a kis kezét, és elkezdte verni a kis kezét, hát még karcolt össze a kocsiját. Igen, ám csak nem vette észre, hogy a kezében egy kulcs volt, egy francia kulcs volt, és annyira elverte a gyereknek a kezét, hogy eltörött mind az öt ujja. A gyerek bekerült a kórházba, le kellett vágják az ujját, és amikor az apja bűnbánóan, meg teljesen kétségbe esetten bement a kórházba, hogy látogassa meg a fiát, hogy mi van vele, hát persze a 8 éves kisfiú azt mondta, hogy apu, ki fognak-e nőni még az ujjaim? Hát el nem tudott adni neki választ, mert teljesen el volt keseredve. Hazament, leült a kocsi mellé, és elkezdte rudosni a kocsit bűnbánóan, és sajnálta, hogy mi történt, és leült a kocsi mellé, és ahogy leült, látta a kartolást. Hát a kartolás annyiból állt, hogy apu szeretlek, apu szeretlek. Ugye milyen könnyű ilyen indulattal lenni mások felé, amikor kimondjuk a világba, és nem tetszik valami, és akkor, amikor valaki az evangéliumot hozza, sok emberrel találkoztam, hogy elég durván elutasította azt, hogy én beszélek neki Istenről. Ha elkezdtem beszélni ugye kocsiról, vagy olyan dologról, amit őt érdekli, akkor igen, figyelmet keltett volna nekünk. Hát az, hogy ez a gyereket összetörte a kezét is, mi történt a gyerekkel, mit akarok ebből kihozni? Azt szeretném kihozni, hogy maga az Úr Jézus Krisztus lejött a földre, azért, hogy az üdv munkáját elvégezze, azok számára, akik itt vannak is, még nem tértek meg, és úgy nem törődnek evel a kegyelemmel, evel az áldozattal, hát tudják meg, hogy az Úr Jézus Krisztus is meg volt verve, és ki volt szolgáltatva olyan fájdalmaknak, meg olyan kínzásoknak, hogy ezt szavakban nehéz leírni. És ezt a kegyelmet mi úgy nem veszük annyira, nem adunk neki olyan nagy fontosságot, pedig ez nagyon fontos azok számára, akik még nem fogadták el ezt a kegyelmet, és én azt kívánom tiszta szívemből, hogy azok az emberek, akik itt vannak is, ezt a kegyelmet úgy mi nem fogadták és nem vették komolyan, az Úr az ő szent lelke által adjon megtérést, adjon egy olyan szemet és egy olyan szívet, hogy meg tudja érezni és meg tudja látni azt az áldozatot, amit maga az Úr Jézus Krisztus tett érte. Hogy ez az a mai este ne legyen egy olyan este, hogy ez elmúlik, hazamegyek, bekapcsoljuk a tévét, vagy esetleg megnézem a jó kocsimat, hogy milyen jól néz ki, hanem ez határozza meg a mi életünket az örökségben, hogy az örökké valóságban lehessünk együtt az Úr Jézus Krisztussal. Amen.
Köszönöm én is mindenkit. Én egyszerűen csak annyit szeretnék elmesélni, hogy miért is vagyok itt, vagyis miért is vagyok hívő. Hívőnek én nagyon régóta tartom magam, mivel ilyen családba születtem bele, tehát gyerekkorom óta ha akartam, ha nem, engem templomba, gyülekezetbe vittek, és hát ha kérdezte valaki, hogy mi vagyok, akkor mondtam, hogy hívő, nem igazán tudtam más választ erre a kérdésre. És így teltek az évek, egy nagyon szép gyerekkorom volt, nem voltam se jobb, se rosszabb, egy átlagos gyereknél, majd tinédzsernél, és nem éreztem én azt, hogy valami baj lenne az én életemmel. olyan 14-15 évesen kezdtem rájönni, hogy kezdenek olyan dolgok vonzani, amiket egy hívő nem igazán kéne megtegyen, de ott voltam ugyanakkor gyülekezetben, és ott is próbáltam helytállni, és valahogy sikerült jól zsongrolködni a két világ között. El voltam én templomba is, el voltam én a nem hívő barátokkal is, ugyanúgy sehol se tűnt az, hogy én nem oda tartozom, nagyon jól beéleszkedtem mindenhova, de lassan kezdett bennem tudatosulni az, hogy nem számít, milyen vallásból vagyok, ez nekem nem fog hosszú távon segíteni, vagy csupán eljárni egy gyülekezetbe, egy felekezetbe, egy templomba, engem örökkévalóságra nem fog csupán ez megmenteni, vagy ebből nem fog semmi jó se születni. Ugyanakkor láttam körülöttem élő embereket gyülekezetben is, világban is, és láttam a különbséget, és tudtam azt, hogy el kell jön egy adott pillanat, amikor nekem is választanom kell, és húzott a szívem a gyülekezet fele, de nem igazán éreztem azt, hogy nekem meg kell hozni egy ilyen döntést. Ugye, akik gyülekezetben vagyunk, nagyon sok megtérést hallottunk már, és mindenki, vagy addig legalábbis én csak olyan megtérésekről hallottam, amikor mindenki azt mondta, hogy érezte azt, amikor prédikáltak, hogy neki meg kell hozni ezt a döntést. És igazából én nem éreztem sose semmi ilyet, nem volt egy olyan késztetés bennem. És egyik táborban, amikor lelkipásztorommal elbeszélgettem, akkor azt mondta, hogy igazából sehol se írja azt a Bibliában, hogy valamit érezni kell, hanem tudni kell, és elhinni kell, és elfogadni. És akkor én úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy mit kell tenni, én elhiszem, elfogadom, és akkor sikerült egy döntést hozni. De ahogy pedig visszatértem a hétköznapokba, észrevettem azt, hogy nem is olyan könnyű igazából hívőnek lenni, és arra jöttem rá, hogy nem elég, hogy ha van egy dátum az életemben, amiről elmondhatom, hogy én ekkor tértem meg, 2003. augusztus 13-án, ennek semmi értelme, hanem a mindennapi hibákért, bűnökért ugyanúgy bocsánatot kell kérni Istentől, és ugyanúgy meg kell térni minden nap. És ehhez szeretnék felolvasni egy pár igeverset, amit pont ma délelőtt Bibliórán olvastunk. Ez az Ezékiel 18. része, 21. versétől azt mondja: de ha bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezéseimet, törvényes igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért, az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. És nem tudom, ki hogy van itt, de erre, vagy csak ezeket tudom én is elmondani, hogy lehet bárki bármilyen felekezetből, ez nem fogja segíteni, és ugyanakkor nem kell érezni semmi nagy különleges érzést ahhoz, hogy elfogadjuk az Úr Jézust. És tavaly nyáron táboroztunk a Hargitán, egy olyan testvér volt ott velünk, akit biztos innen is sokan ismernek, Dohi Zoliról van szó, és ő mondta azt, hogy nem szereti azt kérdezni az emberektől, hogy mikor tért meg, mert ha megtértünk, mind tudjuk erre a választ, egy dátumot, vagy ha nem is konkrétan, akkor úgy be tudjuk határolni, hogy igen, volt egy nap, hanem inkább azt szereti kérdezni, hogy te hogy állsz Istennel. És azóta igyekszem én is ezt a kérdést föltenni, és igazából ezzel a kérdéssel szeretném a testvéreket is hagyni, és csak hinni és remélni merem azt, hogy mindenkinek pozitív lesz erre a válasz. Amen.
Az úton öröm zengve népkedem. Szeretettel köszöntök mindenkit, ismeretlent és ismerőst, mondom azért, mert ebben a gyülekezetben sok ismerős van, régebről is, abár ugyebár eléggé régen jártam erre Szatmáron, de az ismerősök azok telefonon vagy másképp mindig kapcsolatban lehetünk velük. A legutóbbi alkalmat az pontosabban Ervin tudná elmondani, amikor itt voltam, mert akkor az ő örömünnepük volt Liával együtt, de még régebben volt, amikor itt álltam és bizonságtevéssel vagy másként szolgáltam. Ilyenkor evangelizációs alkalommal miről is lehet szólni a legjobban és leghathatósabban szerintem az, hogy elmondjuk a megtérésünket. Lehet, hogy elmondtam már itt, nem tudom, én se pontosan, hogy hol, mert sok felé jártam, és elmondtam, de azt hiszem, hogy nem csak a testvérek felejtették, ha el is mondtam, még a váradi testvérek is lehet elfelejtették, régen hallották, hogy nagyon röviden Dióhéjban ugyancsak egy ilyen alkalom volt, amikor a ifjúsági énekkarral elmentünk szolgálni, és kérdezem, hogy melyik ének következik. És azt mondják, kedves barátom, figyelj most rám. Gondolom, hogy sokan ismerjük ezt az éneket. Tovább is. És a refrényét is, hogy van megoldás mindenre. És rögtön engemet szíven ütött ez az ének, mintha Isten szólt volna, és azt mondta nekem, kedves barátom, bár csak ezen az estén is szólna sokakhoz így, kedves barátom, figyelj most rám, de ne csak szóljon, hanem halljuk is meg, mert Isten biztos szól, csak meg kell halljuk ezt, az ő hangját és az ő szavát. Jött az ige, és fel volt olvasva, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ebben a mindenben én is, te is, aki itt vagy, benne vagy. Ez a kegyelmi idő most is van. Ha nem lenne, akkor nem lennénk itt. Ragad meg ezt a kegyelmet. Válaszd, másik ige volt, válaszd az életet, vagy a halált. Választás most is rajtad áll, aki itt vagy, mit választasz? Életet, örök életet, vagy örök halált? Elmentem, és nem engedtek ezek az igék nyugodni, és imádkoztam. És Isten szólt újra. Eltöröltem vétkedet és a te bűnödet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Isten értem, érted, mindnyájunkért halt a kereszten. Bárcsak ezen az estén is így szólna Isten te hozzád. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket is. Örülök annak, hogy telve látom ezt az imaházat, foglaltak a helyek. Azt jelenti, hogy szomjózunk Isten után és az ő igéje után. Testvérek közül többen ismernek engem. Én is jártam már ebben a gyülekezetben, és örülök, hogy újból itt lehetek. Arról szeretnék beszélni, hogy milyen szolgálatot végzünk most a családban, amit úgy értettünk meg, hogy Isten bízta ezt ránk. Csak annyit szeretnék mondani a testvéreknek, hogy ez a szolgálat, ez 2010 év elején kezdődött. Hívták a feleségemet, hogy menjen el egy árvaházba, és ő elment ebben az árvaházban, hát, hogy nézze meg a gyerekeket. Volt 6 kicsi gyerek, és volt egy ikerpár, 7 hónaposak voltak ezek a gyerekek. Hát nagyon sok viszontagságon mentek át ezek a gyermekek. Az édesanyjuk megszülte őket, nagyon nehéz anyagi körülmények közt van, és hát miután megszülte, nagyon kicsik voltak, az egyik 1,5 kilós, a másik 1,40 volt, és ott hagyta őket a szülészeten, persze a szülészeten adtak nekik enni, és elérték az olyan 3 kilót, és ez körülbelül 3 hónap után megkeresték az édesanyját, hogy vigye el a gyermekeket. Hát szegény édesanyja nem volt hova vigye a gyermekeket, egy sátorba vitte. Hát gondolhatjuk, hogy szeptemberben, 2010 szeptemberében elvitte egy kis sátorba, ahol ő lakott, és hát mivel tejporral kellett etetni ezeket a gyermekeket, hát ő a körös vizét használta erre, és azt keverte tejporral, volt mikor felforralt a vizet, volt mikor nem. Hát ezek a gyermekek nem bírták ezt a spártáni körülményeket, és egy hetet voltak az édesanyjukkal, és egy hét után bekerültek a gyerekkórházba élethalál között. Hát itt küzdöttek is az életükért. Egy idősebb orvos azt mondta a fiatalabb orvosoknak, ezt onnan tudtuk meg, hogy később mi is bekerültünk velük a kórházba. Azt mondta az idősebb orvos a fiatal orvosnőknek, hogy hát ne hagyjátok ezeket a gyerekeket meghalni, ne is kínlódjatok, mert ezeknek semmi remény nincs, hogy éljenek. Hát mind a két gyereknek kiukadt a gyomra, az egyiket megmerték műteni, a másik olyan kicsi volt, hogy nem is mertek hozzányúlni. És hát Isten csodát végzett ezeknek a gyermekeknek az életében, mert 3 hónap után hát annyira jól lettek, hogy kiengedték őket a kórházból. Tehát 7 hónapos korban ismertük meg ezeket a gyermekeket, a 7 hónapból 6 hónapot kórházban voltak. Hát megmondom őszintén a testvéreknek, mi nem terveztük ezt, hogy örökbe fogadunk gyermekeket. 3 gyermekünk van, 2 20 éves és egy 10 éves, 9 és 10 év közötti gyermekünk van, 3 gyermekünk. De miután a feleségem meglát ezeket a gyermekeket, hazajött és nem tudott aludni. Imádkozott, bőtölt, és Isten elvégezte benne azt, hogy hozzuk el a gyermekeket. Hát nem tudom, mennyire tudják a testvérek, hogy keresik az örökbefogadható gyermekeket, De ezek azért nem voltak, mert itt is nem tudtuk, csak később tudtuk meg, hogy itt is osztályozzák a gyermekeket. Hát ezek olyan másod-harmadosztályú gyermekeknek számítottak, azért, mert ketten voltak, meg hogy betegek is voltak. Hát az Úr meggyőzött bennünket, hogy ezeket a gyermekeket hozzuk el. Hát hadd mondjam azt, hogy sokan itt, akik itt vannak, a gyermekeket neveltek, gondolhatják, hogy mit jelent az, hogy 7 hónapos gyerek 4 kiló. Az egyik 4 kiló volt, a másik 5 és fél kiló. Testvérek, elmondhatom, hogy nagyon sok csodát tapasztaltunk meg az a bő egy év alatt, mióta nálunk vannak. Például egy csoda az, hogy egy hét után a kisebbik, amelyik 4 kiló volt, 1 kilót hízott. Hát azt hittük, hogy rossz a mérleg, és mi is nem akartuk ezt elhinni. De ezek a gyerekek nagyon sokat nélkülöztek. Szeretett hiányuk volt. Hát nagyon igényelik is, nagyon most is. Hát most hadd mondjam a testvéreknek, hogy hát a gyülekezetben több egykorú gyerek van, ezekkel a gyermekekkel, de mondhatom, hogy nagyon jól fizikailag is, és egészségileg is nagyon jól vannak. Tehát utolérték a kortársaikat. Hát nálunk a családban most 3 korosztály van. Vannak a 20 évesek, a 10 éves és a 2 éves gyerekek. Hát nagyon sok öröm van ezekben a gyermekekben, mikor őket megismertük, először láttuk, úgy mosolyogtak ránk, mintha azt mondták volna, hogy titeket vártunk. Hát most is nagyon hálásak, így, ahogy ők ki tudják mutatni a hálájukat, és örülünk annak, hogy a családban, tehát ez egy feltétel is volt, hogy mindenki, a többi testvérek örömmel fogadták őket, és úgy befogadták, mint saját testvérüket. Hát az is, most, ők most már azok is. Hát még egy kis idő van, és már a nevünkön is lesznek ezek a gyermekek. Megváltoztattuk a nevüket, mert úgy hívták őket, hogy Anna és Mária, és az egyiknek megmaradt az Anna név, és a másikat elneveztük Aminának. Hát nem, egyesek azt mondták, hogy hát igen, az onnan jön, hogy Amen, vagy a románok, hogy mondják Amin. Hát kegyelmet jelent az Amina név. Védettséget. Hát Isten ezt bízta ránk, nem tudjuk hány évig bízta ránk ezeket a gyermekeket, már nem vagyunk olyan fiatalok sem, persze ez is kérdés volt bennünk, hogy vállaljuk el, mert már nem vagyunk olyan fiatalok, de örömmel vállaltuk el, hittel. Persze nem mindenki tudta ezt úgy elfogadni, még a családban sem, de az Úr azt látjuk, hogy fokozatosan győz meg olyanokat is, akik ilyen szkeptikusok voltak ezzel kapcsolatban. Hát ugyebár kérdezik az identitásukat, meg hogy kik voltak a szüleik, hát én csak az édesanyjukat ismerem, sokat nem tudok róla, nem is ez a lényeg, mert Isten mindenkit át tud formálni, akár honnan jött, akár milyen volt az élete, akár mit cselekedett. Épp a napokban láttam egy riportot egy olyan elítéltről, aki életfolytiglan van elítélve a börtönnel, és csodálatos módon 2006-ban megtért. És Isten akár milyen bűn meg tud bocsájtani. Lehet, hogy vannak egyesek, akik azt mondják, hogy én olyan bűnös vagyok, hogy engem Isten nem tudja, hogy mit kezdjen velem, nem tudja megbocsátani az én bűneimet. Isten azt mondja, hogy olyan messze veti el a bűneinket, mint napkelettől napnyugat. Elgondolkoztunk már ezen, hogy mit jelent napkelet és napnyugat? Ez a két pont soha nem találkozik. Napnyugat soha nem találkozik a napkeltével. Hát testvéreim, ilyen messze veti el Isten a mi bűneinket. Sokszor mi úgy turkálunk, főleg másoknak az életében, és azt mondjuk, hát testvérem, hát ezt tette, de nem gondolunk azon, hogy Isten ezeket már mind elfelejtette. Lehet, hogy mi nem felejtettük el, de Isten már mind elfelejtette. És akkor felejtette el, hogyha jöttünk bűnbánattal, és kértük Isten bocsánatát. Hát én azt kívánom, hogy mindenki, aki ebben a teremben van, érezze meg Isten bocsánatát, kezdjen el, ha nincs új élete, kezdjen egy új életet, és azt kívánom magamnak is, és mindenkinek, hogy mélyedjen el Istennel a kapcsolatunk Jézus Krisztus által. Amen.
Világíts, ahol épp most van. Bűnök sötétét eloszlatni segíthet, semmi el ne zárja utazája alatt. Ha csak egy lélek is látja kicsi fényedet, világíts ahol épp most vagy. Ó, világíts ahol épp most vagy, világíts ahol épp most vagy. Aki távol van az úrtól, vezess asszonom, világíts ahol épp most vagy. Látod, itt van minden talentumodra szükség, ragyog, mint a szép hajnalcsillag. Sorgos kezed oszta szét az élet kenyerét, világíts ahol épp most vagy. Ó, világíts ahol épp most vagy, világíts ahol épp most vagy. Aki távol van az úton, vezess asztalon, világíts ahol épp most vagy. Ó, világíts ahol épp most vagy, világíts ahol épp most vagy. Aki távol van az úton, vezess asztalon, világíts ahol épp most vagy.
Egy igeszakaszt szeretnék megismételni a ma reggeli biblióra igeszakaszból, ami szólt hozzám, és gondolom, hogy a testvérekhez is szólt. Ezékiel 36. rész, 25. vers. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Elgondolkozhatunk azon, hogy mi az evangélium, és úgy gondolom, hogy a legtöbb ember tudja, mi az evangélium, sőt, még át is fordítja ezt, és olyan dolgokra gondol, vagy enged utalni, amik nem evangélium, de azt hiszi, hogy ő, az övé az evangélium, meghallotta az evangéliumot. Az egyik ilyen falcs evangélium, úgy gondolom, az, amikor érzünk egy bűntudatot, önsajnálatot, és úgy gondoljuk, hogy minden ellenünk van, és annyira fájnak és gyötörnek bennünket a bűnök, ami lényegében jó dolog, a bűn felismerése az fontos, de sose történt bűnvallás. De nagyon fájnak a bűneink. Lehet, hogy emlékszünk ilyen időszakra talán mi életünkben, vagy volt valaki másnak az életében ilyen időszak, amikor nagyon fájtak ennek az embernek a bűnei. De félreértés ne legyen. Ettől még senki nem fog üdvözülni. Azért, mert valakinek fájnak a bűnei. Azért, mert nem szabadul még meg a bűnöktől, azért még senki nem fog a mennyországba jutni. A bűn felismerés fontos. Elmondhatjuk, és a Bibliával a kezünkben láthatjuk azt, hogy Isten munkálkodott az Ószövetségben, munkálkodott az Újszövetségben is. Mondanám azt is, hogy ez az ige szakasz, amit most felolvastam, az Ószövetségből van. És bármennyire hihetetlen is, az Ószövetség is tartalmaz evangéliumot. Ez az ige szakasz, amit felolvastunk, ez egy jó hír. Ez megváltásról, ez üdvösségről szól. És fontos nekünk azt tudni, és ez is egy fontos dolog, hogy nem csak akkor, és nem csak azok életében munkálkodott Isten ezelőtt több ezer évvel, nem csak ezelőtt 10-20-30 évvel, amikor megváltást adott talán néhányunknak, hanem Isten ma is kész munkálkodni. Van egy kedvenc igeversem, gyerekkorom óta a zsidókhoz itt levélből van, amely azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Sajnos az én életemben is, lehet, hogy mások életében nem, de sajnos, hogy ez nagyon sokszor csak ott marad a Biblia lapjai között. Nem teszünk vele semmit. Tudjuk azt, olvassuk a Bibliába, most olvastam, hogy Isten tud adni nekünk érző szívet. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus meggyógyítja a betegeket. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus megbocsátja a bűnöket. Tudjuk azt, hogy Isten mennybe tud minket vinni, tud nekünk adni örök életet a kárhozat helyett. És azt mondjuk, ez mind szép és jó, ez olyan jó hír, olyan nagy örömhír. De ettől még senki nem fog a mennyországba jutni, és senki nem fog üdvözölni. Akkor, hogyha magunkévá tesszük. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hát igen, ez akkor ott történt azokkal az emberekkel, de mi a helyzet most velem, 2011-ben? Hisszük azt, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz? Szó volt itt ebben az ige szakaszban a kőszívről, meg a húsz szívről. Ne beszéljünk a kőszívről, tudjuk azt, hogy a Biblia értelmében az a törvényt, a szabályt, a rituálit, a megszokást, ezt jellemzi. Beszéljünk inkább csak a kemény szívről. Lehet, hogy ez közelebb áll hozzánk, vagy ismerünk ilyen embereket. Persze nem mi vagyunk ezek az emberek, akiknek kemény a szívük. Nem tanultam orvosi egyetemen, de úgy gondolom, hogy tudjuk azt, hogy a szív nagyon, de nagyon sokat mozog csak egy nap, hogyha azt veszük. Nagyon sok mozgást tesz, végez. Minél nagyobb, minél nehezebb, minél merevebb, minél keményebb, annál nehezebb neki mozogni. És nem flexibilis. Míg ott van egy természetes szív, egy hús szív, és azt mondja Isten, hogy ez kell nektek. Nem a merev, nem a megszokás, nem a törvény, hanem az érzéki, a lelki szív. Én ezt akarom nektek adni. Még konkrétabbá teszem, hogyha egy szívátültetést kéne végezzenek rajtunk, bennünk, és azt is megmondanák, hogy milyen szívet óhajtunk. Egy kemény, merev, talán egy kőszívet, ami biztos és erős, vagy pedig egy működőképes szívet, ami igenis mozog, életfunkciói megvannak, működőképes, és elvégzi azt a vérpumpálást, amit el kell végezni a szívnek. Melyiket választanánk? Isten ezen a mai napon is minket egy ilyen választás elé tesz, és azt mondja, hogy milyen szívet szeretnél? Én olyan szívet adok nektek, neked, amire tényleg szükséged van. Én tudom, hogy mire erre van szükséged, hiszen én teremtettelek. Értek hozzá. Tudom azt, hogy miből vagy formálva, tudom azt, hogy mire van szükséged. Következő ének arról szól, hogy Isten népe, Isten népéhez jó tartozni, és kell is tartozni, de akkor, amikor Isten népéhez tartozol, és itt pedig az üzenet az Isten népéhez szól, legyél kész. Több énekünk is erről szólt, hogy Isten népének az a feladat, hogy legyen kész arra napra, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni.
Kincseket, várj, készen Jézus.
Köszönjük a szolgálatokat. Hiszük, hogy az Úr felüdített bennünket és megszólított. Mielőtt az ige olvasása és az ige hirdetés következne, közösen fogunk énekelni egy éneket.
Bízom Jézus drága ígéretébe, őt dicséri lánya mindig élete. Hála ének szálljon néki szüntele, bízom Jézus ígéretébe.
Meg Bibliánkat Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelénél, innen a második rész 13. versétől egészen a 16. versig terjedő szakaszt fogjuk olvasni. Tehát Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből a második rész 13. versétől a 16. versig terjedő szakaszt olvassuk. Így olvassuk ezeket az igéket. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választó falat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, jó atyán, köszönjük azt, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük azt, hogy ígédet megnyithattuk, és kérünk arra, hogy tedd azt érhetővé, ami számunkra. Segíts, hogy minden mást most félretegyünk, és egyedül a te szavadra tudjunk figyelni. Kérlek, hogy áld meg az ige hirdetését, adj te erőt, kenetet erre, áld meg az ige hallgatását, és különösképpen annak a cselekvését is, a te neved dicsőségére. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Örülök annak, hogy itt lehetek a testvéreimmel együtt, akikkel eljöttünk Váradról a szatmári gyülekezetbe, és hozzuk a váradi testvéreknek a szeretetteljes köszöntését. Mikor ide jöttem, és bejöttem ide a terembe, eszembe jutottak emlékek, éppen mondtam is itt egy-két testvérnek, hogy annak idején, amikor még Aradon laktam, és az aradi ifjúság és a szatmári ifjúság barátkozott egymással, eljöttünk mi is ide Szatmára egy néhányszor 1978-79-ben, és nagyon jó volt együtt lenni, visszaemlékszem azokra az estékre, amikor itt szolgáltunk, majd visszamaradtunk a fiatalokkal, egyesek megtértek, jó kapcsolat alakult ki. Még azóta is tart ez a kapcsolat, visszaemlékszem, amikor Lenci testvérrel, meg Barna testvérrel, meg másokkal együtt itt voltunk, és hát most már eltelt mennyi, 31-32 év azóta. De örülök annak, hogy itt lehetünk még mindig az Úr népek között, és hogy szolgálhatjuk őt. És kívánom, hogy amilyen légkör volt akkor, abban az időben, itt meg az aradiak közt, meg a ifjúságban, ahogy tértek meg, fiatalok, bárcsak mindig is ilyen, legalább ilyen légkör lenne itt is, és Váradon, és mindenütt, ahol Isten népe és a fiatalok találkoznak. Egy olyan ígét olvastunk, amely beszél azokról, akik távolvalók voltak, és arról, hogy mi történt velük, mégpedig az, hogy amiután az a valami megtörtént, ők közelvalók lettek. És tudjuk azt, hogy távolvalók voltak azok, akik Istentől voltak távol, távol voltak egymástól is, de történt valami az életükben, és attól kezdve ők közelvalók lettek, közel kerültek Istenhez, közel kerültek egymáshoz. És szeretném, hogyha a következő percekben megvizsgálnánk egy kicsit részletesebben is azt, hogy milyen az, amikor valaki távol van Istentől, aztán mi történik, amikor egy radikális változás jön be, következik be annak az embernek az életében, hogy attól kezdve közelvalóvá válik az az ember, és a kívánatos az, hogy bárcsak minél több ember ma is, és azok, akik itt vagyunk, mindnyájan ne lennénk többé távol, egyáltalán semmi távolság ne lenne köztünk és Isten közt, hanem egészen közel kerülnénk Istenhez. Miért kell ez? Miért van erre szükség? Miért cél ez? Nagyon egyszerű a válasz. Azért, mert Isten teremtett bennünket, embereket, azért, hogy vele egy igazi, közeli kapcsolatban éljünk és legyünk. Amikor megnézzük a különböző teremtés történeteket, a különböző kultúrákban, mert vannak más teremtés történetek is, persze mitológia, legenda, és megnézzük a teremtés történetet a Bibliában, van egy nagyon nagy különbség a bibliai teremtés történet és a többi teremtés történet között, mégpedig az, hogy a többi teremtés történetben az istenség, vagy az istenek, ahogy be vannak ott mutatva, tulajdonképpen az embert azért alkották, hogy az ember valamilyen módon szolgáljon nekik. Ételt hozzon, áldozatot mutasson be, és valamilyen módon szolgáljon, mint egy szolga szolgálja őt. Isten azért teremtett bennünket, hogy egy személyes kapcsolatban legyünk ő vele. Sehol más teremtés történetben ilyet nem olvasunk, hogy az istenség vagy az istenek azért teremtették volna meg az embert, hogy egy személyes kapcsolatban legyenek az emberek ővelük. De Isten bennünket, az egy igaz Isten azért teremtett minket, hogy személyes kapcsolatban legyünk vele. És igazából nem lehet az ember beteljesedett, nem lehet boldog, ha nincs egy ilyen személyes kapcsolat ővele. Természetesen, hogy a személyes kapcsolathoz kell egy ilyen közelség. Hát nem lehet távolról ezt tenni, csak közelről. Csak akkor lehet ezt így végezni, hogyha közel vagy ő hozzá. Ez ugyanúgy van az emberek közötti kapcsolatban is. Nem lehet megházasodni levelező tagozaton, igaz? Kell egy közeli kapcsolat. És a legközelebbi és a legmélyebb kapcsolat két ember között a házasság, ha ez nem lehet úgy, hogy levelező tagozaton, nem lehet úgy távolról, hanem kell egy közeli kapcsolat, mennyivel inkább a Jóistennel, akivel lehet a legmélyebb kapcsolata az embernek, csak úgy, hogyha közel vagyunk hozzá. Azt mondja itt az ige, hogy akik távol voltatok, ti, akik egykor távol voltatok. Hogy nézett ki, és hogy néz ki a távolság az ember és az Isten között? Mi az, ami jellemzi ezt a távolságot, ezt az állapotot, mert ez egy állapot. Több minden jellemzi, például szokták mondani azt, hogy valakik már látó távolságon belül vannak. Miért? Azért, mert van olyan távolság, ami nem nevezhető látó távolságnak. Nem látsz olyan messzire. És amikor valaki Istentől távol van, akkor nincs látó távolságon belül. A jó Isten sem. És van még valami, ami nincs igazából látó távolságon belül. A helyzet az, hogy amikor Isten közel van hozzánk, akkor magunkat is meglátjuk úgy, ahogy vagyunk. Isten használja nagyon sokszor az ő ígéjét, a Bibliát, és mondja egyik helyen, hogy a Biblia olyan, mint egy tükör. Amikor a tükörben nézel, akkor látod magad. láthatjuk mi magunkat úgy igazából tükör nélkül? Azt mondjuk, hát megnézem magam. Jó, jó, de akkor nem kellene tükör. Mégis van tükör otthon. Miért? Mert a tükör által jobban látjuk magunkat, mint hogyha csak úgy magunkat megnézzük. És amikor azt mondjuk, hogy Isten igéje a tükör, és Istennél van ez, amikor Isten nagyon távol van tőlünk, akkor ez a tükör is távol van tőlünk. Na most mondd meg, kedves lélek, hogy látod magad a tükörben, ha az a tükör mondjuk 10 kilométerre van ide. Nézd meg magad a tükörbe. Mit látsz? Még a tükröt se látod. Mert túl messze van. És az a baj, hogy amikor az ember messze van Istentől, akkor ez a tükör is, ami Istennél van, távol van. És nem látod magad. Nem látod magad úgy, ahogy vagy. És amikor az ember nem látja magát úgy, ahogy van, akkor valamilyen képet kialakít saját magáról, de általában ez a kép, ez el van torzulva. Milyen féleképpen szoktak torzulni a képek saját magunkról, amikor messze van a tükör, nem is látjuk még a tükröt sem. Hát vannak végletek. Például az egyik véglet az, amikor az ember jobbnak, szebbnek, rendesebbnek látja magát, mint amilyen ő a valóságban. Erre nagyon sokan hajlamosak vagyunk. Lehet, hogy még itt Szatmáron is. Jobbnak látjuk magunkat, mint a valóságban. A másik, az egy másik véglet tulajdonképpen, amikor az ember olyan rossznak, olyan szerencsétlennek látja magát, hogy azt mondja, velem kapcsolatosan nincs semmi remény. Lemond magáról az ember. Nem veszi észre az ember sokszor a gonosz, hogy próbálja becsapni, úgyhogy elmond egyszer egyet, utána annak a teljesen ellenkezőjét, és te pedig úgy hallgatod, tátod szájjal, létezik. Például az egyiknek azt mondja, ó, hát te még túl fiatal vagy ahhoz, hogy megtérjél, hogy Istent elfogad. Még van időd, hát hova ez a sietség? Aztán eltelik néhány év, azt mondja utána, hogy te mit akarsz már? Hát már túl késő. Nem veszi észre az ember, hogy először egyik megközelítéssel jött a gonosz, utána a másik megközelítéssel jött, és az ember hajlamos arra, hogy ezt elfogadja. Amikor valaki Istentől távol van, látótávolságon kívül van, nem látja saját magát úgy, ahogy van. Aztán nem csak látótávolságról beszélnek, van hallótávolság is. Amikor Istentől távol vagy, akkor hallótávolságon kívül vagy. Nem hallod Isten szavát. Nem hallod azt, amikor ő neked szólni akar. Vannak itt ebben a teremben is sokan, akik Isten gyermekei. Hadd kérdezem meg tőled, kedves testvérem, mikor hallottál utoljára valamit Istentől? Mikor szólt hozzád? Szokott szólni? Meg szoktad hallani? Mert hogyha nem igen hallottál mostanában tőle, megtörténhet, hogy ő amúgy szólna, csak az a baj, hogy megint valahogy a halló távolság megnövekedett, és ezért van az, hogy nem igen hallasz tőle. Kicsit messze kerültél tőle. Nem lenne jó visszajönni? Közelebb hozzá. Mert akkor, amikor valaki halló távolságon kívül van, akkor akármit próbál mondani, nem hallod. Nem érted. Úgy is van, hogy hallod, csak nem érted. De úgy is van, hogy lehet, hogy amúgy közel lenne, csak annyira erősen fúj az ellenszél a te részedről, olyan a magatartásod, hogy az kész ellenszél, olyan az életviteled, hogy az kész ellenszél, ami nem engedi, hogy eljusson hozzád az ő hangja. Néhány évvel ezelőtt voltam az egyik túrán a hegyek közt, hárman voltunk, akik megpróbáltunk mászni egy csúcsot, és amikor elérkeztünk a csúcs közelébe, akkor elkezdődött a vihar. Hát azt mondjuk, most már itt vagyunk, 4 hegyláncot megmászunk reggel óta, most már csak jó lenne elérkezni oda. Még mondtam is a barátomnak, mondom, túl nagyot kérünk, hogyha azt kérjük a jó atyától, hogy adjon 2 percet, amikor ne essen az eső, lássunk is valamit. Hát azt mondja, nem túl nagyot kérünk, hát akkor kérjük. Meg is adta, de csak 2 percig. Tényleg utána a csúcson elkezdett a jégvihar. Nyáron jégvihar. Próbáltunk mind a hárman egy-egy szikla alá bújni, aztán olyan kevés volt a hely, hogy például az egyik kezem az már nem fért be, az kapott eleget a jégből. Aztán utána elhatároztuk, most már muszáj visszaindulni, mert itt fogunk megbetegedni, el kell indulni úgy, ahogy vagyunk, megyünk vissza. És elindultunk, egy olyan 3,5 órás útunk volt, amikor váltakozott, hol jégben voltunk, hol csak eső zuhogott, és aztán a mennydörgések és a villámlások kísértek bennünket a 3,5 órán keresztül, csak mindig azt kellett számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a mennydörgés között, hogy nehogy közeledjen túl közel hozzá, mert akkor baj van. És ahogy haladtunk, aztán az utolsó hegylánc volt előttünk, és körülbelül 50 méterre voltunk így egymástól, és én voltam a második, és feljutottam egész a gerinc tetejére, és a gerinc mögött megálltam, hogy ott védjen a szikla, hogy ne essen rám a jég, és mondom, bevárom a társamat. Eltelik valamennyi, de hát még mindig nem jön. Hát mi lehet? Hát már itt kellene legyen. Mondom, még várok 1-2 percet. Még mindig nem jön. Hát mondom, most már visszamegyek, meglátom, hogy mi van. Visszalépek a sziklák mögül, teljesen olyan volt, mintha a tejfölbe lettünk volna, annyira leereszkedtek a felhők, és fújt a szél, ellenszélként velem szembe, és elkezdtem kiáltani torkom szakadtából a nevét. Semmit nem hallott belőle. Kiderült később, hogy pár perc múlva, hogy egy más ösvényen elment, és még jó, hogy eszembe jutott, hogy próbálj meg, vajon nem azon az ösvényen indult el, dehogy nem. Hogy visszahívjam, de ő semmit nem hallott, pedig csak 50 méterre volt tőlem, de semmit nem hallott abból, hogy én kiáltottam. Miért? Mert az ellenszél olyan erős volt, hogy nem tudtuk hallani egymást. Van, hogy a Jóisten próbál közeledni hozzád. És mégsem vagy halló távolságon belül, mert az ellenszél olyan nagy. Olyan az életviteled, olyan a gondolkodásmódod, olyan minden, ami téged jellemez, hogy az kész ellenszél, hát nem is tudod meghallani az ő hangját. Akkor, amikor valaki távol van Istentől, akkor ilyenek vannak. Nem látod se őt, se magadat úgy a valóságban, és nem is hallod az ő szavát. Aztán, amikor a távol valókról beszél az ige, akkor szó van arról, hogy egymástól is távol vannak az emberek. Tényleg így van. Amikor valakik Isten nélkül élnek, távol vannak egymástól. Még attól, hogy egy városban laknak, attól lehetnek távol egymástól. Még attól, hogy egy családban, egy fedél alatt élnek, még történhet úgy is, hogy egy fedél alatt emberek távol vannak egymástól? De mennyiszer? Még házastársak is. Vagy szülők és gyerekek, egy fedél alatt, mégis olyan távol vannak egymástól. És elég, ha csak megszólal az egyik vagy a másik, már rögtön egy olyan hang nemben történik, hogy azonnal tudod, ezek az emberek nagyon távol élnek egymástól. Miért? Mert ez az ilyen távolság a Jóistentől, ez hozza az egymástól való eltávolodást is. És aztán van még egy dolog, amiben távol tudnak lenni az emberek. Távol a szolgálattól. Isten arra hívott el bennünket, hogy őt szolgáljuk, igaz? Az az ember, aki távol van Istentől, távol van az ő szolgálatától is. Az ember vagy Isten szolgálja, vagy saját magát. Jézus Krisztus ezt bemutatja, amikor azt mondja, az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Valahogy azt mondja, itt két lehetőség van, vagy magadnak szolgálsz, vagy te vagy a központban, vagy mások. És az az ember, aki távol van Istentől is, embertől is, távol van a szolgálattól is, de nagyon közel van ahhoz, hogy ő magának való legyen. Magának szolgáljon. Minden őróla szól, nem másokról. Az az ember, aki viszont közel van, az egészen másképp néz ki ebből a szempontból is. És az az ember, aki távol van a szolgálattól, az megtörténhet, hogy akár gyülekezetben is valamit tesz, szerepel, de nem szolgál. Szerepelt egy jót, de ő távol van a szolgálattól. Sokszor úgy van, hogy vajon merjük-e mondani azt, hogy XY fog szolgálni. Tényleg? Ne legyünk távol a szolgálattól, de ez attól függ, hogy távol vagyunk-e, vagy közel vagyunk-e Jóistenhez, halló távolságon, látó távolságon belül, vagy kívül. Azt mondja itt Pál apostol, hogy egykor, azt mondja, most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok. Egykor. Vagyis valamikor. Akik itt vagyunk, úgy tudunk-e visszanézni arra az időre, amikor távol voltunk Istentől, hogy az valamikor egykor volt. Nem most, egykor. Vannak, akik ebben az egykor időszakban vannak még most is. nem csak hogy egykor, hanem most így vannak. De ő azt mondja, így voltak sokan, egykor távol voltak Istentől, távol voltak egymástól, távol voltak az Isten szolgálatától. Aztán most jön az a változás, ami radikálisan megváltoztatja ezt az egészet. Ami a távolvalókat közelvalókká teszi. És azt mondja Pál apostol, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Isten szövetséget kötött az emberrel, felkínálta ezt a szövetséget mindazoknak, akik elfogadják Jézus Krisztust, az ő vére által, és ebben a szövetségben az van, hogy közelvalókká válnak az emberek, Krisztus vére által. Ez a szövetség nagyon kiegyensúlyozatlan. Ugye amikor szövetséget kötöttek két fél, akkor igyekeztek arra, hogy az a szövetség olyan kiegyensúlyozott legyen. Ezek az én kötelességeim, ezek a te kötelességeid. Ezek az én jogaim, azok a te jogaid. Nagyjából úgy legyenek egyformák, kiegyensúlyozottak. Ha megnézzük a szövetséget, amit a Jóisten Jézus Krisztusban felkínált, ez nagyon-nagyon kiegyensúlyozatlan, azért mert ha megnézzük, hogy mi az, amit Isten hozott ebbe a szövetségbe, és mi az, amit mi hoztunk ebbe a szövetségbe, akkor a kettő egyforma. Hát nem is lehet a kettőt egy napon említeni. Mondjuk ma megemlítjük mind a kettőt azért. Az, hogy Isten mit hozott? Jézus Krisztust adta, akiről azt mondja az ige, hogy vele együtt Isten minden nekünk ajándékozott, hozta az ő váltság halálát a golgotai kereszten, hogy vére által megtisztulj minden bűnöttől, és te meg mit hozol? Magadat, bűneidet, odaadod ezeket neki, hogy szabadulj ezektől is. Isten szövetséget köt veled, egy ilyen kiegyensúlyozottan szövetség, amit ő felkínál, ma is érvényes, ma is felkínálja mindnyájunk számára. Ebben a szövetségben ott van a falnak, a választófalnak a lerontása, ugyanis a bűn egy választófalat épített fel köztünk, és Isten közt, és ez le van rombolva. Egyszerűen eltűnik onnan ez a válaszfal. És amikor eltűnik a válaszfal, észreveted, hogy már nem vagy többé távol Istentől, egész közel vagy hozzá. Már nem áll fenn az a helyzet, hogy nem hallod a szavát, nem érted, hanem kezded hallani és kezded érteni azt, amit ő mond. Van ebben a szóban magyarul szövetség egy nagyon érdekes vetület. Szövetség. Gondoljuk a szövetre. A szövet milyen? Olyan, hogy vannak szálak, amik úgy egymást átszövik, igaz? Szövet. Ezek szinte elválaszthatatlanul egymásba fonódnak. Szövetté válnak. És itt azt mondja, szövetség lesz belőle. Vagyis egy olyan elválaszthatatlan kapcsolat, amelyben Isten átjárja életünket, annak minden részét, azért, hogy ez egy szövetség legyen. És amikor azt mondjuk, hogy átjárja életünk minden részét, akkor vedd számon és vedd sorra életed minden vetületét. Reggeltől estig, estétől reggelig, iskola, munkahely, társadalom, szomszédok, rokonok, gyerekek, szülők, házastárs, gyülekezet, mindaz, ami foglalkoztat téged, hobbi, szabadidő, mindaz, amivel szoktál foglalkozni, amikor szabadidőben vagy, milyen könyveket olvasol, mit nézel, mivel kötöd le idődet, mivel töltöd el idődet, minden, ami te vagy. És akkor vedd ezt az egészet, ami azt mondjuk, hogy minden, ami te vagy, és mindezt Isten átjárja, átszövi az ő lényével, az ő igéjével, az ő szeretetével, teljes mértékben átszövi. Na ez a szövetség. De mi van akkor, hogyha egy szövet úgy alakul ki, hogy közben vannak szálak, amelyek nem járják át a többi szálakat, azok úgy kimaradnak. A szövetnek nevezhető? A szövetségnek nevezhető? Nem. Hiányos. Isten nem egy hiányos szövetséget kínál fel nekünk, hanem egy teljesen átfogó szövetséget, amelyben mindent átjár az életünkben. És hogyha itt vagyunk ma este, és azt mondjuk, tényleg, hát ez a szövetség, akkor érdemes engedni, hogy a Jóisten lelke megvizsgálja életünket, hogy ez így van nálam is, nálad is. Tényleg szövetség, tényleg minden szálamat, életemnek minden szálát átszövi, átjárja a Jóisten. Vagy van még olyan rész, ami hát nem ott van, amit nem szőhetett át, amit nem tudott még átjárni. Isten azt kívánja, hogy ma mindnyájan szálljuk oda életünket, és legyen igazi szövetség ez. Azt is használták az Ószövetségben, a szövetség kötésnél, érdekes a héberben, azt úgy kellene lefordítani szó szerint, hogy szövetséget vágtak. Nem szövetséget kötöttek, szövetséget vágtak. És gondoljunk arra, hogy amikor annak idején Isten szövetséget köt Ábrahámmal, kihívja, az a gyereki, kimegy, és a szabad ég alatt azt mondja, hogy bizonyos állatokat vágjon ketté. Ketté vágja ezeket az állatokat, és akkor az egyik felét ide teszi, a másikat oda, és így szépen sorakoznak ezek a fél állatok, és sötét lesz, és egy füstölgő, égő fákja átvonul a felek között, az ketté vágott felek között. Ez a Jóisten végigmegy. És azt mondja, most kötök szövetséget veled, és azt mondja, most vágok szövetséget veled. És miért vágni? Azért, mert az volt a jelentése ennek az egésznek, ami ott történt, hogy az, aki nem tartja be azt, amit most itt megegyezünk, azt így vágják ketté, mint ahogy itt ketté vágták ezeket az állatokat. Így vágtak szövetséget. És azóta is megmaradt a zsidóknál az, aztán sokfele is átterjedt, hogy amikor valamivel megegyeztek az emberek, akkor így csinálták, hogy így vágták. Ez a vágás, ez az egyességnek a vágása. Szövetséget vágtak. Amikor Isten felkínálja a szövetséget, azt mondja, én olyan komolyan veszem ezt az egészet, hogy ha arról van szó, hogy valaki nem tartja be, annak nem jó lesz a vége. És ki az, aki nem tartotta be azt, amit felkínált a Jóisten, mint szövetséget, mint csodálatos kapcsolatot, ki volt az? Ő? Nem. Hanem az ember. És mégis, ki volt az, aki szenvedett aztán? A Jóisten helyettünk, Jézus Krisztus helyettünk, a Golgotai kereszten meghalt, hogy az a szövetség fel legyen újra kínálva, most már új szövetségként, mert úgy nevezik, hogy új szövetség, amiben nem az embert kell ketté vágni, meg nem az ember kell, hogy halállal szenvedjen, hanem a Jóisten fia, Jézus Krisztus volt az, aki azt mondta, helyetted én ezt vállalom. És mikor ezt felkínálja Jóisten, és valaki ezt elfogadja, akkor egy olyan szövetség kötés történik, amely nem kellene, hogy soha megszűnjön, és nem is szűnik meg, hogyha Istenhez ragaszkodunk, és hűséggel követjük őt, és közelvalókká válunk. Mi jellemzi a közelvalókat? Hát, hogyha a távolvalókat jellemzi az, hogy nem látják jól sem a Jóisten, sem magukat, akik közelvalók, jól látják a Jóistent, nem szó szerint, de meglátják sok mindenben és az igében, és meglátják magukat is úgy, ahogy vannak. Szoktad megnézni magad az ige tükrében? Az a célja Isten gyermekének, hogy olyan legyen, mint amilyen Jézus Krisztus, ugye Krisztus képére kiformálódjunk, és ez a tükör által lehetséges, hogy lássuk, mi jó, mi nem jó, hol kell még változtatni. Halló távolságon belül vagyunk. Hallod Istent? Hallod, ahogy szól hozzád? Mi van akkor, amikor a távolvaló mégis meghallja Istent? Ezt hívják úgy, hogy kegyelem. Ellenszéllel együtt, távolsággal együtt, mindezek ellenére mégis távol vagy Istentől, és meghallod, egyszer csak meghallod. Olyan, mint amikor a 2 perces szélcsend és viharcsend volt, hogy akkor láthattunk. Aztán vége lett az egésznek, de akkor volt egy 2 perces szünet. És a Jóisten ad kegyelméből ilyen, lehet pár perces, lehet pár napos, ilyen időszakot, amikor minden távolság és minden ellenszél ellenére meghalod a hangját. És a kérdés az, hogy mit teszel? Azt mondod, lesz még ilyenből. Nem biztos, hogy lesz. Hanem ilyenkor kellene megragadni a forró pillanatot. Itt egy lehetőség, Isten megszólalt, és most végre meghallottam, és most kellene tenni valamit, mert nem biztos, hogy megint meg fogod hallani. Lehet, hogy holnap és holnap után is ugyanúgy fogsz élni, nem üt el az autó, vagy a villamos, de nem fogod meghallani a hangját. De amikor meghallod, nem hiába mondja a Bibliában azt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert Isten az, aki szól hozzánk, és ad ilyen kegyelmet, hogy meg is hallhassuk azt, amikor még távol is voltunk. Van egy távlati szempont is, amit érdemes figyelembe venni. Azok, akik itt élünk, nem élünk örökké itt a Földön, elérkezik életünknek a vége. Nem tudjuk, hogy mikor, de eljön ennek a vége. És akkor kezdődik az, amit örökkévalóságnak nevez a Biblia, és tudjátok, azok, akik itt a földi életben úgy fejezték be, hogy távol voltak Istentől, ez a távolság meghatványozódik. Hirtelen. Olyan távol leszel a mennyországtól és Istentől, mint soha addig. A gazdag és Lázár példázatában mondja is Jézus Krisztus, hogy mind a ketten meghaltak, az egyik felnyitotta a szemét a pokolban, a másik fent volt Ábrahám kebelén, és a pokolból felkiált ez az ember, aki elkárhozott, és kér segítséget, és elhangzik egyszer csak az, hogy nem tudunk semmit tenni, azért, mert nagy közbevetés van köztünk és közted, és se onnan ide, se innen oda nincs járkálás. Olyan nagy távolság van. A pokol nagyon-nagyon távol van a mennyországtól. A legtávolabb. És az lesz a legszomorúbb, hogy azok az emberek, akik itt a földi életben távol voltak Istentől, amikor befejezik a földi életüket, olyan távol kerülnek hirtelen, amilyen távol soha nem voltak a jó Istentől, és ott az örök távolságban lesznek egy örökké valóságon át. De aztán van egy jó hír is. Azok az emberek, akik itt közel kerültek Istenhez, amikor befejeződik itt az élet, olyan közel kerülnek a jó Istenhez, mint addig soha. Igaz? Mint addig soha. Olyan közel fogunk kerülni hozzá. Meglátjuk őt úgy, amint van, Jézus Krisztus. Egészen közel leszünk ő hozzá, találkozni fogunk ő vele, találkozni fogunk azokkal, akik megváltást nyertek, a szentekkel. Ott leszünk, és azt mondjuk, hát ilyen közel nem voltam soha Istenhez, mint most. De ahhoz kellett, hogy legyen itt is egy ilyen közelség. Közel lenni a jó Istenhez. Ilyen perspektíváink vannak, testvéreim, kedves lélek. Aki távol van itt, és így fejezi be életét, nagyon távol kerül. Aki közel van itt Istenhez, így fejezi be életét, még közelebb kerül a jó Istenhez. A kérdés az, hogy te melyiket választod? Hova tartasz? Van úgy, hogy az ember azt mondja, hát tényleg, ez mind így igaz, szép és jó, de most még talán nem kellene tegyek semmit, még ráérek megfordulni arról az útról, amelyen vagyok. Képzeljétek el az autópályát, mész az autópályán, és egyszer csak rájössz arra, hogy rossz irányba mész, rossz irányba haladsz. Hát nem az a logikus, hogy keresed az első lehetőséget, hogy kijöjj onnan és megfordulj? Vagy azt mondod, itt van egy kiárat, de hát még van idő. Megyek majd a másik kiáratnál. Mi van akkor, hogy a másik kiárat 30 kilométerrel van arrébb? Mi van, hogyha a másik kiárat majd a másik városban van? De neked el kéne jutni ide. Mész tovább a rossz irányba. Hát nem azt kellene tenni, hogy az első lehetőségnél megfordulj. És az a tanúság még, hogy sorolj be idejében, mert később megtörténhet, hogy nem tudsz megfordulni. Sorolj be idejében. Ha látod, hogy rossz irányba haladsz, ha látod azt, hogy az az irány, amerre haladsz, az mind távolabb visz Istentől. Nem, hogy közelebb, mind távolabb visz Istentől. Hát akkor az a teendő, hogy minél előbb változtass irányt, fordulj meg, jöjj Jézus Krisztushoz, mert ez a megfordulás tulajdonképpen abból áll, hogy Krisztus behívod a szívedbe, kéred, hogy bocsássa meg bűneidet, mindazt, ami távol vitt Istentől, ami eltávolított Jézus Krisztustól, és szűnjön meg az a távolság, ne legyen többé, hanem közelvalóvá válj. Szeretnél-e közelvalóvá válni? Lehet, hogy azt mondod, én nem vagyok olyan nagyon távol. Azért viszonylagos, hogy ki milyen távol van, de hogyha nem vagy Isten közelében, akkor lehetsz nagyon távol, vagy lehetsz csak egy kicsit távol, de ha nem vagy Isten közelében, akkor az baj. Ha valaki hallótávolságon kívül van, számít az, hogy az a hallótávolságon kívüli állapot 5 kilométerrel arrébb van, vagy 10.000 kilométerrel arrébb van? Így is úgyis hallótávolságon kívül vagy, nem? Nem számít. Ha látótávolságon kívül vagy, 5 kilométerre se látsz, 30 kilométerre, vagy 30.000 kilométerre se látsz. Ugyanúgy nem számít. Távol vagy. Nem mondhatod azt, hát én csak egy kicsit vagyok távol. Az elég ahhoz, hogy ne halld meg Istent, elég ahhoz, hogy Isten megállapítsa, hogy te távol voltál tőle, és elég ahhoz, hogy az ember ítélet alatt maradjon, ha nem változtat ezen. Szeretném, hogyha imádkoznánk azért, hogy a jó Isten tegyen bennünket közelvalókká, vizsgáljuk meg életünket, hogyha lehet, hogy mind gyermekei
eltávolodtunk tőle, és ennek az a jele, hogy például nem igen hallasz Istentől. Nem igen szól hozzád. Vagy nem igen látod magad úgy a valóságban, ahogy vagy, mert messze van a tükör is. Akkor kérd az Urat, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, közel akarok kerülni ismét hozzád. Ha pedig úgy látod, hogy mert soha nem is voltál olyan közel Istenhez, hanem igazából távol vagy, és távolodsz tőle, és rossz felé haladnak a dolgok, akkor kérd őt, hogy könyörüljön rajtad, és adjon egy új életet Jézus Krisztus vére által, mert ez a fordulópont, Jézus Krisztus vére által kössön szövetséget veled, és ebben a szövetségben teljes mértékben átszője életed minden részét. Még az is lehet, hogy azért kell jönni az Úr elé, hogy megkérni, hogy bocsássa meg, hogy nem engedtük, hogy átszője életünk minden részét. És mindezt letenni, és nem úgy menni innen haza, ahogy jöttünk, hanem úgy, hogy ettől kezdve igazi szövetségben vagyok Istennel.
Vezet rá a keskeny útra minden lépés. ősszel elközelget, ad az életed az Úr Jézusnak át. Állj meg néhány pillanatra, csend a lélek nyugtatója, fogad készséggel az Úr vizsgálatát. Az, aki az Úrra hagyja, életét meggazdagítja, mert az ő világossága vezet rá a keskeny útra, minden lépésünket érti, áldásával elkíséri, annak értét, aki benne bízni tud. Az, aki az Úrra hagyja, életét meggazdagítja, mert az ő világossága vezet rá a keskeny útra, minden lépésünket érti, áldásával elkíséri, annak értét, aki benne bízni tud. Nekem többet ér Jézus, mint ez ősd alatt. Sok pénzem van, nekem többet ér Jézus, mint szép kakás, nekem többet ér kezén a forradás, mint uralkodni.
Drága Jézusunk, hogy adtad nekünk ezeket a napokat, ezeket az estéket. Köszönjük, hogy szólt a te igéd, és köszönjük, hogy megérthettük. Kérünk, hogy folytasd bennünk a te munkádat. Vonjál magadhoz közelebb. Hálát adunk ezért a délutánért is. Dicsőítsd meg nevedet bennünk, Urunk. Segítsd meg, hogy a követésedben tudjunk élni, és a szolgálatodban. Adj áldást az életünkre, Urunk. Add, hogy meggondoljuk életútunkat, és kövessünk téged. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz bennünket. Fogadd el életünket és hálánkat.
Amen.